Hallgassuk meg Istenünk igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 4. fejezet 5. versétől a 22. versig terjedő szakaszból.
Azután Jeruzsálemben összegyűltek a vezetők, a vének, az írástudók és Annás a főpap, valamint Kajafás, János, Sándor és a főpapi nemzetség valamennyi tagja. Majd miután középre állították őket, feltették nekik a kérdést. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Akkor Péter Szentlélekkel megtelve így válaszolt. Népünk vezetői és Izrael vénei, ha e mai napon egy beteg emberrel való jótett felől vallatok minket, hogy mi által gyógyult meg, tudjátok meg ti mindnyájan, és Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, mint építők, megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták Péter és János bátorságát, és felmérték, hogy írástudatlan, egyszerű emberek, igen elcsodálkoztak. Felismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy meggyógyult ember velük együtt ott áll, semmit sem tudtak ellenük szólni. Miután kiküldték őket a nagy tanács elől, maguk közt így tanakodtak. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, az minden Jeruzsálemben lakónak a tudtára jutott, és le sem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé senkinek se szóljanak az ő nevében. Akkor behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy semmiképpen ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János pedig így válaszolt nekik, vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, mint Istenre? Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról, amiket láttunk és hallottunk. Azok pedig, mivel nem találtak semmi módot arra, hogy megbüntessék őket, megfenyegették, majd elbocsájtották őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítették Istent a történtekért, hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akivel a gyógyítás csodája történt. Mi is dicsőítsünk Istent, és gyertek testvérek, imádkozzunk! Áldott Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy mi is dicsőíthetünk téged, ki 20, ki 30, ki 10, ki 50, ki 80 évig volt nélküled, de köszönjük, hogyha már a szívünk a tied, köszönjük, hogy sántaságunkból, bénaságunkból, istentelenségünkből te megragadtál bennünket. Uram, add, hogy ezt felismerjék az emberek bennünk, hogy te vagy az Úr Jézus Krisztus, aki bennünket egészségesekké tettél az egészhez, hozzátartozóvá tettél bennünket, hisz csak az egészséges igazán lelkiképpen, aki hozzátartozik az egészhez, a teljességhez, az Isten fiához. Kérlek, Uram, add, hogy felismerhessék bennünk, hogy mi veled járunk minden nap, hogy a te dicsőségedre éljünk, hogy valóban te tölts ki a mi szívünket, és valóban téged tudjunk szólni szavainkkal, gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, hogy valóban bennünket lássanak. Ha bennünket látnak, akkor téged lássanak. Olyan jó lenne, hogyha ezt megcselekednéd bennünk. Adj engedelmes szívet ehhez is. Most szólj hozzánk, hogy hogyan teszel csodát velünk, és tisztíts meg a szívünket a hallásra. Legyél az ige szólójával és hallgatójával egyaránt. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 86. Zsoltár 5. verséből olvasom. mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük. Ó Szentlélek, kérünk tégedet. Isten igéjét Lukács evangéliumának 6. fejezetéből olvasom, a 45. versből, mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvében Lukács számtalan csodát megörökített. Idézzünk fel ezek közül most 3-at. Az első csoda Jeruzsálemben történt. A zsidók lázasan készültek a törvényadás ünnepére. Jöttek vidékről, jöttek a határon túlról, Rómából, Egyiptomból, Mezopotámiából, minden provinciából és diaszpórából. Ez utóbbiak a határon túli zsidók, noha jó hazafiaknak számítottak, már nem beszéltek héberül és arámiul. Mindez érthető, hiszen őseik, ősapáik és ősanyáik évszázadok óta külföldön éltek, külföldiekkel érintkeztek és külföldi nyelveken beszéltek. Szerették tehát a hazájukat, de nem beszélték már hazájuk nyelvét. A csoda akkor történt, amikor az apostolok kimentek Jeruzsálem utcáira, és elkezdtek prédikálni ennek a nyelvi szempontból igencsak vegyes társaságnak. A csoda pedig az volt, hogy mindenki a maga nyelvén hallotta őket. Egy nyelven beszéltek, arámiul beszéltek, de mindenki a maga nyelvén hallotta őket. Ez a csoda talán a legelső csoda, amiről Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvében beszámol. Sorrendben nem a második, de amit most megemlítek, a második csoda Troász városában történt. Görögországhoz tartozik ez a város. Pál apostol úgy tervezte, hogy másnap tovább megy, más embereket keres fel, másoknak szeretne Jézusról beszélni, és mivel ezt eltervezte, úgy gondolta, hogy ezt a napot még kihasználja. Ezen a napon még hosszan fog tanítani. Összejöttek az emberek, és Pál egészen éjfélig prédikált. Egy fiatal ember név szerint Eutikhosz egy idő után elálmosodott, ez érthető. Nem kell ahhoz rosszul prédikálni, hogy az ember éjfélkor elálmosodjon. Elálmosodott, elaludt, kizuhant a 3. emeletről, és meghalt. A csoda pedig az volt, hogy Pál odament hozzá, megölelte, feltámasztotta, és még egészen napkeltéig tovább tanított. A 3. csoda az apostolok cselekedeteiről írott könyv vége felé olvasható, ez Málta szigetén történt. Pál apostol és nagyon sok katona és rab hajótörést szenvedett, de épségben sikerült kiúszniuk a partra. Itt a helyi őslakosok, vagy ahogy az ige őket nevezi, barbárok, jóságosak voltak hozzájuk, tüzet raktak nekik, hogy megmelegedjenek. Amikor Pál egy adag rőzsét akarta tűzre tenni, akkor valahonnan előtekergett egy vipera és megmarta. Mindenki arra várt, hogy ő most mindjárt feldobja a talpát, de a csoda az volt, hogy semmi baja nem történt Pálnak. Lerázta a kígyót, és meggyógyult. Tele van ez a könyv olyan csodákkal, amelyeket ma elképzelhetetlennek tartunk. Csodáról csodára váltakoznak úgymond a jelenetek. A most felolvasott történetben látszólag nincs csoda. Mintha ez kivételt képezne ebben a sorozatban. De ha alaposabban megnézzük, akkor azt látjuk, hogyha nem is ilyen látványos, mégis nagyon valóságos csodák történtek meg ebben a történetben is. Hát a történet első csodája, így lehetne talán megfogalmazni, a Jézusról való bátor bizonyságtétel. Képzeljük magunk elé a helyzetet. Összegyűlt a Jézus peréről jól ismert társaság, ott voltak Jeruzsálem vezetői, a politikai vezetők, ott voltak a vének, a tekintélyesek, ott voltak az írástudók, a teológiai professzorok, és ott volt a főpapi család valamennyi tagja. Legalább 50-en voltak, de szerintem inkább 100-an. 100 Jézus gyűlölő és őt elítélő ember. Középen pedig ott állt Péter és János, két tanulatlan halászember, és számot kellett adniuk arról, hogy milyen jogon merték Jézus nevében meggyógyítani azt a sántát, aki már évtizedek óta ott ül, és alamizsnáért könyörög a templom kapujában. Látjuk tehát, hogy mi volt a szituáció, mi volt a helyzet. És most gondolkodjunk el egy pillanatra azon, játszunk el a gondolattal, mit tett volna Péter és János helyében egy normális ember, egy átlagos ember. Hát, ha szabad így fogalmaznom, először kért volna magának egy másik gatyát, mert az első már tele lett. Nagyon félt volna egy átlag ember. Másodszor pedig töredelmesen bevallotta volna, hogy ő eltévejedett, és mindenféle jóvátételt ígérve bocsánatért esedezett volna. Hát ez lett volna a normális eljárás. Ha kinyitjuk a történelem könyveket és megnézzük az inkvizíciós tárgyalásokat, hogy azok hogy zajlottak, hát nagyon hasonlóak lehettek ehhez. Összegyűlt egy félelmetes társaság, megfenyegették az embereket testileg és lelkileg, és azok az emberek bizony többségükben összeroppantak. Bocsánatért esedeztek. Még akkor is, ha nem követtek el bűnt. Itt pedig mi történt? Péter és János ahelyett, hogy most egy kicsit befognák a szájukat, annál hangosabban kezdtek el Jézusról beszélni. Az ő haláláról, feltámadásáról, a gyógyulásról, az üdvösségről, mindarról, ami Jézussal történt, és ami Jézus által a mi életünkben is megtörténhet. Vádlottakból szinte vádlóvá avanzsáltak. Ők voltak kisebbségben, mégis úgy tekintettek az összegyűltekre, arra a 100 hatalmas emberre, mintha ők lennének a vádlottak padjában, hiszen Jézus, a feltámadott Jézus az ő oldalukon áll. Teljesen mindegy, mi a látszat. Jézus velük van, akkor ők az erősebbek. A legkomolyabb testi és lelki fenyegetések ellenére is Jézusról mertek tehát beszélni, és azt gondolom, hogy ez valóban csoda. A Jézusról való bátor bizonyságtétel csodája. Van egy másik csoda is ebben a történetben, ez a Jézussal csordultig lévő szív. Amit közvetlenül az igehirdetés előtt felolvastam, egy jézusi mondás így szól, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Jézusnak egy nagyon fontos tanítása ez. Olyan tanítás, amihez igazából nem kell hívőnek lenni, hogy elhiggyük. Ehhez elég egy kis élettapasztalattal rendelkezni. Hát ami a szívünkben van, az jön ki a szánkon. Ami a szívünkön, az a szánkon, ahogy szoktuk mondani. Ha valakinek a szíve aggodalommal van tele, az egészsége, a munkahelye, a családja, vagy bármi miatt, az aggodalmairól fog beszélni. Ha egy ember szíve haraggal van tele, a szülei, a házastársa, a szomszédai iránt, vagy bárki más iránt, a haragjáról fog beszélni. Ha valakinek a szíve szerelemmel van tele, a szerelméről fog beszélni. Nem is tudunk másról beszélni, csak arról, ami a szívünket betölti. Péter és János azért beszéltek Jézusról, mert Jézussal volt tele a szívük. És ez nem magától értetődő dolog. Ez nem olyan, ami úgymond természetes módon kialakul az emberben. Ez nem természetes. Ez csoda. Csoda, mert alapjáraton minden ember Így Péter és János is nem Jézussal töltötte meg a szívét. Hát életüknek első évtizedeiben nem is ismerték Jézust. Nem is találkoztak vele, nem is hallottak róla. Hát akkor mivel volt tele a szívük? Hát nyilván önmagukkal, meg a házastársukkal, meg a karrierjükkel, semmiképpen nem Jézussal. Később, amikor megismerték őt és a tanítványaivá lettek, akkor már fontossá vált számukra, ez tény, de mégsem volt tele vele a szívük. Honnan tudjuk ezt? Amikor nagy csütörtök éjjel a Gecsemáné kertjében megjelentek a katonák, akkor a tanítványok válaszút elé kerültek. Kit választok? Jézust választom, és itt maradok vele. Vállalom azt a kockázatot, hogy valamiféle büntetésben lesz részem, talán meg is ölnek. Vagy magamat választom, és elszaladok. Mindenki elszaladt. Egyetlen ember sem maradt ott. Péter vagdalkozott még egy kicsit, amíg úgy gondolta, hogy van értelme az ellenállásnak, de amikor rájött, hogy itt most nála nagyobb hatalommal áll szemben, akkor önmagát választotta, és elhagyta Jézust. Nem Jézussal volt tele a szíve. És ami még szomorúbb az az, hogy ezek az emberek, Péter és János, meg a többiek is, találkoztak Jézussal a feltámadása után, megtapasztalták, hogy Jézust még a halál sem tudta fogva tartani, mégis úgy döntöttek egyszer, hogy hát jó, most ennyi elég volt nekünk. Most már abba hagyom Jézus követését, visszamegyek halászni. És a tanítványok fogták magukat, és Péter vezetésével visszatértek eredeti foglalkozásukhoz. Ezeknek a tanítványoknak a szíve, akárcsak minden ember szíve ezen a világon, alapjáraton nem Jézussal van tele. Nem is lehet. Annyira tele van a szívünk önmagunkkal, a mi aggodalmainkkal, a mi haragunkkal, a mi szerelmünkkel, és a mi minden másunkkal, hogy ott nincs hely Jézus számára. Az ember nem tudja önmagától megnyitni a szívét Jézus előtt. A csoda ott történt meg, amikor Jézus úgy döntött, hogy most egyszer és mindenkorra birtokba veszi ezeknek az embereknek a szívét. Ez pünkösd napján történt meg. Pünkösd napján kitöltetett a Szentlélek a tanítványokra, és egyébként még nagyon sok más emberre is, és ez a Szentlélek ott lakott a tanítványok szívében. Örökre. Nem volt olyan, hogy hát most valami nagy disznóságot csináltatok, akkor most elmegyek, és majd ha kijavítjátok a hibátokat, akkor visszajövök. Amíg itt vagyok, addig itt van veletek Jézus, de majd elmegyek, és akkor nem lesz veletek itt Jézus. Ez nem így történt. Jézus azt mondta a Szentlélekről, hogy ő lesz a másik pártfogó. Ő lesz az, aki örökre ott marad a hívők szívében. És a Szentlélek által Jézus fog a hívő emberek szívében lakni. Jézus tehát birtokba vette Péter és János szívét, és ez csoda. Hatalmas nagy csoda. Amikor meggyógyították a sántát, Péter és János, hát akkor mindenki elkerekedett szemmel nézett, hogy hűha, ilyet még nem is láttunk. Illetve láttunk már Jézustól, de azért ez mégiscsak egy hatalmas nagy dolog. Hogy lehetséges ez? Sokkal nagyobb dolog, amikor valakinek a szívébe Jézus beköltözik. Ez a csoda. Milyen megerősítő lehetett Péternek és Jánosnak, amikor ott álltak a vádlottak padján. Nyilatkozniuk kellett. Talán eleinte ők is egy kicsit izgultak, hogy most mi lesz. És beszéd közben azt kellett tapasztalniuk, hogy védettség alatt állunk. Akármit tesznek és mondanak, a mi szívünk akkor is Jézussal van tele. Ők maguk újra és újra átélték a Jézussal csordultig lévő szív csodáját. Mit üzen nekünk ez az ige? Azt, hogy szívünk állapota és szavaink között nagyon szoros összefüggés áll fenn. Minél inkább Jézusé a szívünk, annál inkább övéi lesznek a szavaink is. Nagyon fontos a sorrend. Előbb a szív, aztán a szavak. Sok egyébként kifejezetten mélyhitű és jó szándékú lelkész, hát van kismillió lelkész ismerősöm, mintha megfordítaná ezt a sorrendet. A szív állapotáról nem beszél, azt viszont órákig ragozza, milyen fontos, hogy beszéljünk Jézusról. Hát ennek így nincs gyümölcse. Elől megy a szív, és a szív húzza maga után a szavakat. Ha valaki csak a szavakat akarja előre tolni, az olyan, mintha egy szekérnek azt mondanánk, hogy igaz, hogy most nincsenek befogva eléd a lovak, de kérlek, mégis indulj el. Hajrá! Hát nem fog elindulni az a szekér. Ha a szívünk állapota olyan, hogy a szívünk nem Jézusé, nem Jézus tölti be, akkor hiába mondom én a testvéreknek, hogy akkor hajrá mindenki menjen és beszéljen Jézusról. Ez lehetetlen. Mindent a szívünk vizsgálatával kell kezdeni. Tegyük fel önmagunknak a kérdést, Jézusé-e a szívünk? Jézusé? Azt gondolom, hogy ha ezt most úgy tenném fel, hogy tegye fel a kezét, aki úgy érzi, hogy Jézusé a szíve, akkor itt a túlnyomó többség rögtön feltenné a kezét. Ennek nagyon örülök, alapvetően, de hadd mondjam el, hogy azért, mert valaki ezt így érzi, még nem biztos, hogy úgy van. Sok ember azért gondolja, hogy Jézusé a szíve, köszönöm, hogy jelentkezel. Sok ember azért gondolja, hogy Jézusé a szíve, mert évtizedek óta templomba jár, fizeti az egyház fenntartói járulékot, alapvetően egy jó ember, ismeri a lelkészt, ismeri még a templomegerét is, hát akkor kié a szíve? Természetesen Jézusé. Sokan hamis illúzióba ringatják magukat. Egyáltalán nem biztos. Honnan lehet akkor mégis tudni, hogy kié a szívünk? Onnan tudhatjuk, hogy Jézusé a szívünk, ha néhány feltétel igaz ránk nézve. Egy, meg vagyunk győződve róla, hogy bűneink folytán megérdemeljük a halált és a kárhozatot. Erről a hívő emberek meg vannak győződve. Sok ember, aki a templomban ül, erről nincs meggyőződve. Hát én éppen azért vagyok itt, mert jobb ember vagyok, mint azok, akik nincsenek itt. Az igazán hívő ember tudja, hogy nem érdemlek semmit, sőt, halált és kárhozatot érdemlek. Kettő, a hívő ember hiszi azt, hogy Jézus személyesen az ő bűneiért halt meg a kereszten. Jézus nem csak úgy általánosságban ment fel a keresztre, úgymond az emberiségért, hanem Jézus konkrét emberekért ment fel a keresztre, és amikor ő ott ment a szenvedések útján, akkor az ő gondolatai körülöttünk forogtak név szerint. Hogy én megyek ezért az emberért, megyek azért az emberért. A hívő ember hiszi, hogy Jézus személyesen érte halt meg. Aki ezt nem hiszi, az csak úgy gondolja, hogy ott történt valami nagy dolog, egy szép áldozat. Hisszük-e? Három, a hívő ember kéri és elfogadja bűneinek bocsánatát. Vannak bűneink, ezt már tudjuk, de nem omlunk össze alattuk, mert tudjuk, hogy Jézus meghalt értük. Ezért kérjük a bocsánatot. És amikor kértük, akkor bizonyosak vagyunk afelől, hogy Jézus meg is bocsátott nekünk. Nem kell őrlődnünk, nem kell ostoroznunk magunkat. Hát Jézus megbocsátott. Nem úgy kell a templomba jönni, mintha itt most mindenki citromba harapna. Örülni kell. Örülni lehet, mert Jézus megbocsátott. Négy, a hívő ember igyekszik Isten dicsőségére élni. Kimegyek a templomajtón, nem ér véget az Isten tisztelet. Ez a formája véget ér, de az élet Isten tisztelete folytatódik. Hogyan beszélek? Hogyan élek? A magam dicsőségére, vagy az Isten dicsőségére? Aki ezekre a kérdésekre jól tud válaszolni, az tudhatja magáról, hogy a szíve Jézusé. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy a tulajdonképpen az úrvacsorai kérdéseket fogalmaztam meg. Remélem, feltűnt. Ugyanezeket a kérdéseket szoktuk feltenni, hát majdnem ugyanezeket. Majdnem ugyanígy. És tudják miért? Tudják a testvérek, miért ezeket a kérdéseket tesszük fel az úrvacsora előtt? Mert szeretnénk tudatosítani azt, hogy úgy lehet ide kijönni az úrasztalához, és úgy érdemes kijönni ide az úrasztalához, hogy valakinek a szíve Jézusé. Lehet, hogy valaki konfirmált, és neki joga van kimenni az úrasztalához. De ha a szíve nem Jézusé, akkor minek jön ide? Akkor kárhozatot eszik és iszik magának. Ezért tesszük fel ezeket a kérdéseket. És ha valaki ezekre őszintén tud válaszolni, akkor jöhet, mert a szíve Jézusé. Emlékezzünk az etióp kincstárnok megtérésére, amikor Fülöppel együtt utazott, és elérkeztek egy helyre, ahol vizet találtak. Megkérdezte a kincstárnok, van-e valami akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Fülöp megkérdezte, hiszed, hogy Jézus a Krisztus? Azt hiszem, ezt kérdezte, most pontosan nem tudom már, elnézést. És azt mondta a kincstárnak, hogy igen, hiszem, akkor nincs akadálya. Akkor lehet jönni. Ha a szívünk Jézusé, akkor lehet jönni. Ha tehát alapvetően Jézusé a szívünk, akkor az már nagyon jó. De tegyük fel a következő kérdést is, ha már övé a szívünk, mennyire övé a szívünk? Övé a szívünk, amikor a templomban vagyunk? Övé a szívünk, amikor mondjuk ifin hallunk egy nagyon lelkesítő éneket? Övé a szívünk, amikor egy nagy áldást tapasztalunk az életünkben? Ha csak ilyen és ehhez hasonló válaszokat tudunk adni, akkor a szívünk csak részben Jézusé. Lehet, hogy újjászülettünk, megtértünk. Lehet, hogy tényleg hívők vagyunk. De úgy a hétköznapok során nem adtuk át igazán a szívünket Jézusnak. Aki a legnehezebb pillanatokban is tud hálával Istenre gondolni. Annak a szíve teljes egészében Jézusé. És az ilyen embernek a szavai is Jézuséi lesznek. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Olyan nagyon jó, hogy ismerhetek embereket, akiknek a szíve így van tele csordultig Jézussal, és hallom őket beszélni. Annyira jó őket hallani, beszélni. Nem olyasmiről beszélnek, ami lényegtelen, ami káros, hanem építő dolgokról. Persze nem egész nap Jézusról, hát nyilván, de mindarról, ami Jézusnak tetszik, olyan dolgokról beszélnek. A szavaik építenek. Nem tudom, ismerik-e a testvérek az egyik fasori lelkészt, Vég Tamást. Én nagyon szeretem őt. Nála tapasztalom azt, hogy találkozik valakivel, egy idegen emberrel, és körülbelül már a harmadik mondatában Jézusnál jár. És nem azért, mert úgy mond neki, ezt kell tennie, mert ő lelkész, hanem azért, mert ennyire tele van a szíve Jézussal. De nem csak nála tapasztalom ezt, hanem sok más embernél is, csak nem akarok senkit szembe dicsérni. Ugyanakkor hadd tegyek hozzá még egy dolgot, mint egy zárásként. Azt állítottam, hogy minél inkább Jézusé lesz a szívünk, annál inkább Jézusé lesznek a szavaink is. Ez nem azt jelenti, hogy mi erre képesek vagyunk. Nem azt jelenti, hogy mi most képesek vagyunk teljesen Jézusévá tenni a szívünket. Ez illúzió lenne. Ez nekünk nem megy. Hát Péternek és Jánosnak sem ment. Pedig ők személyesen, testileg is találkoztak a feltámadott Jézussal. Ez is Isten kegyelmének munkája bennünk. És amit mi tehetünk, az csupán annyi, hogy imádkozunk ezért. Uram, látom, hogy elkezdted bennem a te munkádat. Már régóta, vagy csak mostanában, teljesen mindegy. Vidd teljessé. Vedd teljességgel birtokába a szívemet. Ezért imádkozzunk majd. És aki ezért tud imádkozni, az át fogja élni a szív és a szavak megújulásának a csodáját is. Van egy énekünk a református énekeskönyvben, ami erről szól. Ezt választottam ráfelelő éneknek, a 299. dicséretünk 5. verse. Nagyon figyeljünk a szövegére. Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te teljességgel oda szentelted magadat értünk, és köszönjük, hogy ezért a Te munkádért mi is teljesen átadhatjuk magunkat neked. Tudjuk, hogy ez nem magunktól megy, hanem a Te munkád bennünk, ezért különösen hálásak vagyunk, hiszen valóban a halálból támasztasz fel minket, a lelki halálból. Egyedül Tiéd a dicsőség, Urunk, ezért életünk, örök életünk a Te kezedben van. Köszönjük, ha már kézbe vehetted a mi szívünket. Köszönjük, ha már régóta ott laksz, ott uralkodsz. Köszönjük, ha nem csak egy részét vetted birtokba, hanem az egészet. És azért imádkozunk, hogy segíts, áldj meg minket azzal, hogy tényleg önként adhassuk, ajánlhassuk fel neked a szívünket. Te látod, mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy vágyainkat kövessük, ne téged, azokat a vágyakat, amelyek kizárólag önmagunkra irányulnak. Kérünk, fordítsd meg ezt bennünk. Hadd vágyjunk te rád, a te személyedre. És köszönjük, Urunk, hogyha ez megtörténik, akkor az egész életünk átalakul, mind szavaink, mind tetteink. Kérünk, hogy tedd meg ezt mindannyiunkkal. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, hogy együttesen is rólad tudjunk bizonyságot tenni, hogy aki bejön közénk, az láthassa, hogy Tiéd a szívünk, és Tiéd minden szavunk is. Eléd visszük, Urunk, azokat, akik az utóbbi időben terheket hordoztak, hordoznak, azokat, akik elvesztették szeretteiket. Kérünk, Urunk, állj oda melléjük, és vigasztald meg őket. Eléd visszük azokat, akik betegségben szenvednek, akik nem látnak anyagilag kiutat nehézségeikből. Kérünk, Urunk, hogy őket is vigasztald meg, és adj nekik segítséget is az életükhöz. Segíts, hogy benned bízva megtapasztalják, hogy valóban gondviselőjük vagy. Kérünk, Urunk, a következő hetünkért, minden egyes találkozásért itt a gyülekezetben, minden egyes otthon munkában eltöltött percünkért, hadd tudjunk a Te dicsőségedre jelen lenni mindenhol. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.